Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a Hétvégi menetrendben. Újítókról szólnak a ma ajánlott könyvek. Először jöjjön egy startup, amely digitális mesekönyveket és oktatási anyagokat készít gyerekeknek. A hagyományos meseolvasást ötvözi a modern technológiával. Olá Andrea interjúja.
Egy könyvajánló műsorban fontos, hogy olyan lehetőségekről beszéljünk, amelyek kiválóan használhatók az olvasás népszerűsítésére. A könyvben utazomban Horváth Dorkával, a Booker Kids alapítójával beszélgetünk most, aki 2016-ban egy európai női startup versenygyőztese lett, és akit a Forbes magazin a legtehetségesebb 30 év alattiak listájára is beválasztott. Rendkívüli évtized áll mögötte. Amikor a Booker Kids-el ismerkedtem, eszembe jutott, milyen sokszor elhangzik, hogy a gyerekek túl sok időt töltenek okostelefonnal vagy tablettel a kezükben, vagy valamilyen digitális platformon, ahelyett, hogy olvasnának. Milyen jó, hogy született erre egy igazán élményt adó megoldás, de vajon ez adta-e az ötletet Horváth Dorkának annak idején, hogy mesekönyvek digitalizálásával foglalkozzon?
Igen, hát 10 éve kezdett látszódni az a trend, hogy ugye a képernyő az lassan átveszi az uralmat a háztartásokba, és én, aki egy könyvkiadónál dolgoztam, egy könyvkiadói családban nőttem fel, és a könyvek nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be az életembe, szerettünk volna kitalálni egyfajta hidat építeni a képernyő és a könyvek között, és egy minőségi, kicsit új típusú, izgalmas olvasási élményt ajánlani a gyerekeknek tabletten. De hogy mi nem azt szeretnénk, hogy ne olvassanak papíralapú könyvet, és csak tabletten olvassanak, hanem ebben az érzékeny időszakban, ami a 6-tól 12 éves kort jelenti, megismertetni őket mindenféle olvasási módozatokkal, amik megszerettetik velük a történeteket, megszerettetik velük az olvasást, és amikor később már önálló értő olvasóvá válnak, akkor tulajdonképpen bármit képesek lesznek magas színvonalon fogyasztani.
Nem arról van szó, hogy egyszerűen csak ömlesztve fönt vannak a mesék írott formában, hanem ennél sokkal többről van szó. Milyen módon segítitek még a befogadást, hogy minél tovább ott tartsátok nyilván a gyerekeket, és mondanál le néhány címet, tehát hogy milyen jellegű tartalmak ezek?
Természetesen. Szóval 10 évvel ezelőtt mi úgy indultunk azzal a misszióval, hogy szeretnénk digitalizálni a csak papír alapon elérhető mesekincset a magyar gyerekeknek, és így kerültünk kapcsolatban a Móra könyvkiadóval, Janikovszki Jánossal, aki már az első percben bizalmat szavazott nekünk, és befektetőként is megjelent a projektben. Így tudtuk digitalizálni a Pöttyös Pannit, a Janikovszki könyveket, olyan klasszikusokat, mint a 3-0-1 Károly rajzaival, tehát a tényleg csak papír alapon létező, abszolút művészeti szinten lévő illusztrációkat animálni tudtunk, játékokat tudtunk fejleszteni a karakterek segítségével, tehát egy ilyen élő mesekönyv élményt hoztunk létre, és így szépen az elmúlt 10 évben létrehoztunk egy teljesen újfajta könyvformátumot, amit azóta már 3 egyetemmel mértünk be. Én is ebből értem a doktori disszertációmat, hogy ezek a úgynevezett scaffolding elkönyvek, ami azt jelenti, hogy mankókat adunk a gyereknek, hogy az olvasási készsége fejlődjön, hogyan tudják értőolvasóvá nevelni a gyerekeket, hogyan tudják fejleszteni a szövegértési képességet, és a magyar programunkon kívül, ami amúgy több száz magyar iskolában is elérhető, mert effektíve kötelező olvasmányok feldolgozására használják, valamint szövegértés fejlesztésre. Van egy angol programunk is, a Booker Class, ami már 22 országban jelen van, és több mint 100 000 gyerek használja napi szinten, illetve most adtuk ki a német programunkat is, amit jelenleg Törökországban tesztelünk 40 000 gyerekkel. Szóval ez már tényleg nem csak arról szól, hogy a magyar nyelvi kompetenciákat fejlesztjük, hanem az egész módszertanunkat átvittük a nyelvtanulási piacra.
Említetted az iskolai hasznosítását. Tudsz arról, hogy egyszerűen már erre akár építenek a pedagógusok? Vagy számukra van-e valami új megközelítés, ami fölmerülhet, hogy akkor egy kicsit másként dolgozzuk fel ezt, vagy azt a kötelező olvasmányt, vagy ezt, vagy azt a mesét? Szóval, hogy adtok-e támpontot a pedagógusoknak, és hogy be tud-e épülni szervesen az órai munkába?
Igen, abszolút. Szóval mi már inkább határozzuk meg magunkat, mint egy oktatási eszközt, ami elsősorban a tanárnak kínál egy hatalmas segítséget, hogy hogy tudja lekötni a gyerekeket, hogy tudja izgalmassá tenni a mai tanórákat, mert szerintem az egyik legnehezebb dolog ma lekötni tantárgyi keretek között egy olyan kisgyereket vagy nagygyereket, aki amúgy hát a TikTok környezetében szocializálódik, ami egy nagyon nagy probléma szerintem. De ami a lényeg, hogy a tanároknak is létrehoztunk egy ilyen tanári felületet, ahol ők könyveket tudnak ajánlani a gyerekeknek, feladatokat tudnak készíteni, teszteket tudnak létrehozni, tehát a tanórai menetben abszolút be tudják illeszteni ezt az eszközt, és nagyon örülnek a tanárok, hogy egy minőségi bemért validált interaktív multimédia tartalmat kaphatnak az órára, amit a gyerekek is nagyon szeretnek, és hát mivel klasszikusokról beszélünk, ezért a tanárok is nagyon élvezik. Az angol nyelvtanulásban pedig mi egy több mint 1500 könyvből álló könyvtárat építettünk fel, ami megfelel a úgynevezett közép-kelet-európai keretrendszernek. Mindannyian itt tanultunk idegen nyelvet, ugye A1-től C2-ig tart ez a skála, és mi tulajdonképpen ezt a skálát töltöttük ki több mint 1500 könyvvel. Így egy tanár például Dél-Koreában a Present Perfect-et szeretné tanítani angolból, beírja a keresőbe, hogy ő ezt a nyelvtani prepozíciót szeretné tanítani 8 éves gyerekeknek, akkor 10 féle könyvet fog találni, ami egy kedves történetet mesél egy gyönyörű illusztrációkkal, animációkkal, de csak ezt a nyelvtani formulát gyakoroltatja. Tehát idegen nyelven pedig így kell elképzelni a programot.
Ugye a Pál utcai fiúkat említetted, de mondanál-e még egy példát esetleg kisebb gyerekeknek, mondjuk egy mesét, hogy hogyan dolgozzák föl a pedagógusok? Ezt azért is kérdezem, mert tulajdonképpen a mesék és hát a kötelező olvasmányok is számos olyan problémát fölvetnek, amit etika órán meg lehet beszélni. Tehát, hogy lehet, hogy nem csak irodalom órán vagy olvasás órán használható ez, hanem bármilyen más órán is.
Persze, hát ugye a bukásúli alkalmazásunkban több mint 150 kötelező vagy ajánlott mű található, tehát a klasszikus versekből egy párat megemlítve, a Színezett cipőjétől a 3 nullon keresztül, a himnusz, a szózat, a családi kör, tehát tulajdonképpen az összes olyan klasszikus, ami bármilyen intézményben megállja a helyét, megtalálható, és tényleg nagyon sok játékkal, gyönyörű színészi felolvasással, gyönyörű illusztrációkkal, animáltan. Volt egy fontos kutatásunk 2021-ben, ahol 2000 diákot mértünk be egy kontrollcsoportos mérési metrika alapján. A csoportnak a fele papíralapú könyvvel dolgozott, a másik csoportnak a fele pedig ugyanaz a tartalom, csak a mi pedagógiai koncepciónkkal felvértezve, tehát hogy animált volt, felolvasták, játékokkal segítették a megértést, és fél év múlva bemérték ugyanazzal ezt a megértési teszten mind a két csoportot, és aki velünk olvasott, 20%-kal jobban teljesített ezeken a teszteken. És ez azért van, mert ennél a fiatal korosztálynál még ugye a szövegértési szint az nem túl magas. Ugye ez amúgy egy EU-s átlag, hogy 27,5%-a amúgy a 15 éves gyerekeknek funkcionális analfabéta, tehát tud olvasni, de nem érti azt, amit olvas. És hogy ebben a nagyon érzékeny időszakban fontos, hogy ilyen eszközöket is alkalmazzunk. És kiemelnék egy példát, hogy például mi volt az, amit a papíron olvasó gyerekek abszolút nem értettek meg, míg az animált képernyőn közvetített verzióban pedig igen, hogy van az a nemes nagy Ágnes vers, aki érte meg a málnát, hogy elrejti a fenyves, akinek a keze enyves, és hogy a gyerekek, amikor látták, hogy a róka elbújik, aki ellopta a málnás cukrot, akkor ugye az enyves kezű tudták, hogy ki az. De hogy az enyves kezűről, aki csak a papíron olvasta, az nem értette meg, mert ugye ez egy tipikusan olyan szókapcsolat, ami a mindennapi nyelvben már nem megtalálható. Tehát, hogy az ilyen nyelvi értékek megőrzésére is jó amúgy, ha egy kicsit jobban elmagyarázzuk ez a számunkra teljesen egyértelmű kifejezéseket, de a mai gyerekek számára pedig ugye ezek tényleg szinte ismeretlenek.
Olvastam rólatok, és láttam, hogy gyermekpszichológussal is együtt dolgoztok. Miben tud segíteni, vagy mi az, ami miatt szükség van egy gyermekpszichológusra ennek a programnak a kialakításában?
Igen, az oktatási vezetőm Gyáni Dominika, aki amúgy éppen Kínában van, és a kínai programunknak a piaci bevezetését dolgozik. Azért nagyon fontos, mert ő amúgy nyelvtanár is, hogy azokat az ilyen nagyon finom eszközöket vagy akár a szociális érzelmi alapú fejlesztést is be tudjuk vonni a könyveinknek az elkészítésébe, mert mi ugye nem csak eredeti műveket digitalizálunk, hanem a saját kurikulumunkat is fejlesztjük, ez az említett 1500 könyv teljesen a nulláról készült saját, és rengeteg ilyen szociális érzelmi témában dolgozunk fel tartalmakat, például az iskolai zaklatás akár, vagy milyen egy patchwork családban felnőni, milyen elveszíteni valakit, tehát ezek a ma nagyon felértékelődő szociális skilleket is próbáljuk történeteken keresztül fejleszteni, illetve ugye magán a nyelvtanítás területén is hasznosítani, és ez sok mindent támad a modern pedagógiai megközelítésről, hogy egyszerre több mindent szeretnénk ilyen multidisziplináris módon fejleszteni. És ezért nagyon fontos a Dominika csapatban, mert ő tulajdonképpen ezeket mind össze tudja fogni, és szakmailag meg tudja erősíteni.
Az a munkamódszeretek, hogy ti kerestek ezekhez a témákhoz akár könyvcímeket, vagy kiadók keresnek meg titeket, említetted a Mórát, hogy ott megvolt az alapvető bizalom, és együtt dolgoztatok, de hogyan tud ez fejlődni? Mi a helyzet a magyar kiadókkal, külföldi kiadókkal?
Ugye a magyar kiadókkal együtt dolgozunk, a Mórával, a Lyra csoporttal, a Libri csoporttal, a Diafilmmel, és ott lényegében digitalizáltuk az ő mesekincsüket, de külföldön, ami számunkra a növekedést meghozta és jelenti, együtt dolgozunk például olyan kiadókkal, mint az Oxford University Press, vagy a HarperCollins, a White Star, tehát licenszelünk tőlük tartalmakat, de ahogy említettem, 90%-ban mi fejlesztjük a tartalmainkat. Tehát van egy 40 fős tartalomfejlesztési csapatunk, 8 tanár, pszichológus, akadémiai, vagy kutatási szakértő, 10 illusztrátor, animátor, szerkesztő, rendező, dramaturg, tehát egy tényleg egy nagyon gazdag nagy csapatunk van.
Ugye ma Magyarországon sokszor mondják kiadók is, hogy nincsenek könnyű helyzetben, akik könyvvel dolgoznak, sem a fordítók, sem a szerzők. Szóval, hogy azon gondolkodtam, hogy ennek az üzleti modellnek, amit ti kidolgoztatok, ennek mi a jövője, hogyan tudtok fejlődni, terjeszkedni, hogyan tudtok befektetőt találni, hogyan tud hozzátok kapcsolódni bármilyen cég.
Hát igen, szóval amilyen munkát mi végzünk, ami a szoftverfejlesztés és ugye a tartalomgyártás, az egy elég tőkeigényes dolog, és ezért startupként, elsősorban technológiai cégként már 2018-ban vontunk be külső kockázati tőkét a High Ventures-től, később pedig a Bonitástól, úgyhogy mi összesen 3 millió eurót tudtunk a piacról bevonni, és ezt 100%-ban a termékfejlesztésre fordítottuk, tehát így készült el ez a 4-5 különböző program, több ezer ilyen animált interaktív történet, aminek az értékesítése viszont folyamatosan zajlik.
Milyen visszajelzéseket kaptok külföldről? Az előbb említetted, hogy nagy az igény, de díjakat, figyelmet milyen mértékben kaptok?
Magyarországról nemzetközi piacra csak olyan termékkel lehet szerintem belépni, ami tényleg nagyon-nagyon magas színvonalú és egyedülálló és izgalmas, hogy felfigyeljenek rá. Úgyhogy mi azért is minden létező oktatási díjra jelentkeztünk, és szerencsére nagyjából majdnem az összeset sikerült is megnyernünk az elmúlt 5-6 évben. Tehát a British Council-nak a innovációs díját például, vagy a Digital Education Award-ot, akkor most jelöltek minket a legnagyobb brit oktatási díjnak a mesterséges intelligencia kategóriájában. Tehát ezekkel a díjakkal tudtunk olyan ismertséget szerezni, ami támogatta a nemzetközi terjeszkedésünket, illetve nagyon-nagyon fontos volt számunkra, hogy tudományosan is megalapozott legyen a koncepció, amit szeretnénk minél több helyre juttatni, úgyhogy egy harmadik típusú szervezettel be is mérettük, evaluáltuk ezt a programot, ez az Education Alliance Finland volt, a Finn Oktatási Szövetség, és amúgy 98%-a értékelte a pedagógiai módszertanunkat, ami az egyik legmagasabb volt, amit valaha mértek. Úgyhogy erre vagyok talán a legbüszkébb a sok díj mellett, hogy egy ilyen nagy múltú oktatási szervezet és ilyen magas szintre értékelte a termékünket, mert ezzel a patchnivel már szinte bármilyen ajtón, akár Maláziában, Dél-Koreában, Dubajban, Brazíliában be lehet kopogtatni, hogy ez tényleg egy bemért, működő, validált termék.
Hogyha valaki, nem tudom, a Kis Herceget, a Dzsungelkönyvét, vagy csak a Petőfi Anyámtyúkját akarja a gyerekének megmutatni otthon, akkor nektek célotok az is, hogy így a családok körében minél inkább elterjedt legyen, vagy ismerős legyen ez?
Igen, egyedül a magyar családok számára van, tehát a Bukkár Mesetár az egy kizárólag családok számára fejlesztett alkalmazás. Szerencsére egy nagyon nagy, nagyon kedves előfizetői bázisunk van Magyarországon, úgyhogy reméljük, hogy ez csak növekedni fog, és hogy továbbra is szeretik a könyveinket. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy azt az időt szeretném megtölteni tartalommal és értékkel, amíg amúgy is képernyőznek a gyerekek, mert hát van pár nagyon tudatos család, aki ezt igyekszik elkerülni, de azért ugye sok helyen megjelenik a gyerek kezében is a képernyő, és amikor nem valami videót néz, vagy teljesen szabályozhatatlan módon keres valamit az interneten, ahelyett egy ilyen zárt környezetben tényleg értékes és klasszikus és modern tartalommal egyben tud találkozni, ami én megígérem nekik, hogy ugyanúgy le fogja őket kötni és szeretni fogják. És ugye az egész tabletezés kapcsán a legeslegnagyobb probléma, hogy különböző alkalmazásokban a gyerekek persze, akik tudnak benne maradni, rögtön át akar ugrani egy újra, és rögtön mást akar csinálni, és ugye ez majd az iskolában különösen nagy problémához fog vezetni, hogy nem tudnak elmélyülni, meg koncentrálni. És én tényleg vissza vagyok arra, hogy nálunk átlagosan ilyen 22 percet olvasnak a gyerekek, megszakítás nélkül, ami különösen jó szám tényleg a TikTok világában, ahol minden 30 másodpercre van belőle.
Horváth Dorkával, a Booker Kids alapítójával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva újabb könyvet ajánlunk, maradjanak itt a hétvégi menet.